Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Hegedűs Zsuzsa. Itt a Világtükör, az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a szerkesztő Lendva Iszna Bolcs. Az Európai Unió pénzügyminiszterei csütörtökre virradóra 16 órás tanácskozás után sem tudtak végleges megállapodásra jutni a magasabb tőke megfelelési kritériumokat előírő szabályozással. Ezért a végső döntést május 15-ére halasztották. Gyévai Zoltán, a Bruxinfo szakértője elmondta, a legfőbb vitás kérdés az, hogy alkalmazhatnak-e a tagállamok az uniós előírásnál szigorúbb szabályozást a bankok kötelező tőketartalék felhalmozására. Litovszky Balázs interjúja.
Mennyire tűnik távolinak a végső megállapodás, és mik a még nyitott kérdések?
Ahhoz képest, hogy honnan indultak a tagállamok, mennyire eltérő filozófia húzódik meg mögötte, ahhoz képest már nagyon közel kerültek a megoldáshoz. Egyébként ennek tulajdonítható az is, hogy nem akartak fölállni a tárgyalóasztaltól tegnap mindaddig, ameddig el nem készülnek, meg nem állapodnak valamiben. Ezért volt az, hogy időről időre félbeszakították a vitát, elmentek két oldalú tárgyalásokat folytatni, próbálták meggyőzni egymást, hogy álljanak rá az alkura. De miről is van szó igazából? A tárgyalássorozat végére, hiszen azért ez most már több hónapja tartó tárgyalássorozatról van szó. Abban megállapodás született mindenki részéről egyértelműen, hogy a bankok tőkekövetelményeit szigorítani kell, minőségileg és mennyiségileg is. Ugye itt alapvetően arról van szó, hogy a mostani szabályozással az Európai Unió átveszi a Basel 3 kód névre elnevezett banki tőkekövetelményi szabályokat, amelyeket ugye még a G20-as szinten, nemzetközi szinten fogadtak el, és tulajdonképpen valamennyi G20-as szereplő vállalta, hogy ezt átveszi a saját szabályozásába. Az Európai Unió esetében ráadásul, ha úgy tetszik, még egy lapáttal rá is tettek erre a Basel 3-ra, és még tovább mennek a szigorításban, hiszen például miközben összesen 20 amerikai bankra, nagybankra vonatkozik a Basel 3-as szabályozás, ami ugye az eddiginél szigorúbb, magasabb tőkekövetelményeket fogalmaznak a bankok számára, addig az Európai Unióban igen magasra emelték a mércét akkor, amikor mint 8300 európai bankra akarják érvényesíteni ezt a szabályozást. Ez a szabályozás egy egységes szabálykönyv szerint történne, és ez a, azt hiszem, a vitáknak igazából a magva, hiszen Nagy-Britannia, Svédország és bizonyos szempontból Spanyolország is azt a lehetőséget követeli, hogy adott esetben még az európai szabálykönyvben lefektetetteknél is szigorúbb tőkekövetelményeket írhasson elő a saját bankjai számára. Miért okoz ez problémát? Ugye általában azt szoktuk mondani, hogyha valami szigorúban alkalmazott egy tagállam, az csak jó lehet. Ez azért, mert azért gondoljunk bele csak abba, hogy a nagybankok határokon átnyúló tevékenységet folytat, leányvállalatai vannak leánybankjai más országokban is, ezért például, hogyha mondjuk Nagy-Britanniában, a Svédországban tovább szigorítják banki tőkekövetelményeket, magyarán a bankoktól több tartalék felhalmozását várják el, akkor annak hatása lehet, legyűrűzhető hatása a alacsonyabb szintekhez, a leányokhoz is, és előidézhet olyan helyzetet például Közép- és Kelet-Európában, ahol különösen nagy a kitettség a külföldi bankoknak, hogy ott viszont csökken a tőke és csökken a hitelezési képesség, gyakorlatilag hitelszűke léphet fel. Ezért mondja azt az Európai Bizottság, hogy igen, valóban indokolt lehet az, hogy Európai Uniós szabályoktól eltérjenek esetleg átmenetileg, és bizonyos mértékig az egyes tagállamok, tehát szigorúbb szabályokat alkalmazzanak. Ennek azonban kifejezetten Európai Uniós felügyelet alatt kell történnie. Nos, erről folyik a vita, hogy ez az Európai Uniós felügyelet, vagy ezek az áradékok, ezeket hogyan alkalmazzák. A britek nyilván arra törekszednek, főleg a britek, akik kedben mindig is a saját útjukat járják, főleg a City miatt, és általában a bankrendszerük miatt, ők megpróbálnak minél lazább kereteket kiharcolni maguknak, míg a többiek azt mondják, főleg a németek és a franciák, hogy ez nem járható út, az egész egységes piacnak a kötő ereje sérülhet meg azzal, hogyha minden tagállam szabad kezet kap a saját szabályozásban.
A spanyol fiatalok tömegei vándorolhatnak ki külföldre az országot sújtó krónikus munkanélküliség miatt. A 25 év alattiak több mint a felének nincs munkája, vagy nem tanul. A részleteket Svetnik Endre mondja el.
A spanyol kormány váltig azt állítja, hogy nem kell majd Írországhoz, Görögországhoz és Portugáliához hasonlóan kimenteni, de közben szigorú takarékossági programra készül, hogy lenyomhassa a költségvetési hiányt. Európa egyik legnagyobb gazdaságának mélyrepülése különösen erősen sújtja a fiatalokat. Más európai államokhoz képest itt sokkolóan magas a fiatalok munkanélkülisége, ami meghaladja az 51%-ot. Az építőipar összeomlása miatt több ezer fiatal munkás vesztette el az állását, de nem találnak munkát az egyetemről kikerülők sem. A Financial Times mégis felfedezett egy ilyen fiatalt. A 25 éves Marta Fernández azt ünnepelte, hogy egy madridi médiacégnél kapott állást, igaz, mindössze 300 euróért, amiből alig tudja fizetni az albérletet. José Ramón Arboledas, a Navarrai Egyetem közgazdász professzora szerint jobb, ha a fiatalok nem késlekednek a munkavállalással, és emiatt készen kell állniuk akár külföldre menni. Az ingatlan boom alatt sokan otthagyták az iskolát, hogy építkezéseken dolgozzanak. Most elvesztették az állásukat, de a képzettségük sincs meg. Valahogy újra kéne képezni őket. A diplomásoknak legalább megvan az az opciójuk, hogy elmehetnek, mondta. Úgy tűnik, sokan pontosan ezt is teszik. A Spanyol Statisztikai Intézet szerint 2020-ig évente 500 000 fiatal megy majd el külföldre. A spanyol cégeknek sokba kerül az idősebb dolgozók elbocsátása, ezért vonakodnak a fiatalabb munkaerőtől, vagy csak ideiglenes szerződéssel vesznek fel fiatalokat. A munkapiaci reform megpróbál véget vetni ennek a gyakorlatnak, ám közgazdászok azt mondják, évekbe telik majd, mire érezni lehet a reformok hatását. Ezt nem mindenki tudja kivárni, és ezért vándorolhatnak ki külföldre tömegesen a spanyol fiatalok. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Németországban először mutatják be átfogó kiállítás keretében a szovjet munkatáborok, a gulágok szörnyűségeit. A tárlat 1926 és 1956 között követi nyomon az egykori Szovjetunió egész területére kiterjedő hálózatot, amelyben becslések szerint közel 20 millió ártatlanul elítélt robotolt, nem egyszer haláláig. Mince András tudósít Németországból.
Szűk fapricsek, amelyeken több fogoly is kényszerült aludni, zsákvászomból titokban készített bugyrok, talpát vesztett bakancsok és dróttal összefogott vattakabátok alkotják a Berlintől északra fekvő Neuharnberg kastélyban rendezett kiállítás igencsak szerény, szemléltető anyagát a gulágról. Mindezt egykori foglyok filmre vett tanúvallomásai egészítik ki, valamint térképek, amelyek egyértelműen bizonyítják, hogy 1926-tól milyen lendületesen terjeszkedett a Szovjetunió iparosításában jelentős szerepet játszó kényszermunkatábor hálózat. A gulág azóta híresült el, hogy a 70-es években nyugaton megjelent az irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett és emigrációba kényszerített orosz író Alekszandr Szolzsenyicin Gulág sziget csoport című munkája. A Neuhardenbergi kastélyban rendezett kiállítást a Buchenwaldi emlékhelyet fenntartó társaság és a moszkvai Memorial nevű emberjogi szervezet közösen rendezte. Mint a kiállítás megnyitóján Irina Serbakova, a Memorial tudományos vezetője elmondta, eredetileg politikai átnevelő céllal létesültek a táborok, de hamarosan az ingyen munkaerő biztosítására milliókat ítéltek koholt vádak alapján sok évig gulágra. Gyakorlatilag senki sem volt biztonságban a sztálini terror topzódása idején a Szovjetunióban. Becslések szerint legalább 20 millióan sínylődtek hosszú éveken át a kényszermunkatáborokban, és közülük 2 millióan vesztették életüket az embertelen körülmények miatt. A rendezők azért döntöttek úgy, hogy 1956-tal behatárolják a gulágról készült tárlatot, mert Sztálin 1953 tavaszán bekövetkezett halálát követően, de főleg a hruscsovi enyhülés idején, ha vontatottan is, de megkezdték a táborok felszámolását. A tárlatot augusztus végétől Weimarban is bemutatják. Vince Andrást hallották Németországból.
Most hírek következnek, utána folytatódik a Világtükör, az Inforádió külpolitikai magazinja. Maradjanak velünk!